Kegyelemlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek szent igéjét olvasom, ahogyan az írva van, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele, első részének harmadiktól a 12-ig terjedő ige szakaszban. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Áldja meg a mindenható Isten az ő igéjének meghallgatását, a szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, már! Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással, imádattal állunk a te szent színed előtt. Megköszönjük neked, hogy vágyat ébresztettél a szívünkben, hogy testvéri közösségben, egymást hite által erősödve dicsőítsünk téged. Itt is kérhetnék, Urunk, erre az alkalomra is, mint mindenkor azt, hogy légy itt mi velünk. Áldj meg bennünket a te jelenléteddel, és segíts, hogy itt ne hangozzék el más, csak az, amit te akarsz hallani, ami a te dicsőségedet és a mi javunkat szolgálja. Könyörülj meg rajtunk, ajándékozz meg bennünket, szent lelked hatalmas munkájával a mi életünkben, légy itt mi velünk, te gyümölcsözővé és áldottá a te drága igédet. Kérjük, Urunk Istenünk, segíts minket, légy itt mi velünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében, nagy neved dicsőségére kérjük, hallgass meg. Amen. Istennek igényt olvasom, amiről szeretnék közöttetek bizonyságot tenni. Ez az ige az előbb felolvasott szakaszban található, tehát Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele első részének harmadik és negyedik versében. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetlen. Drága testvéreim, az efézusi gyülekezet egy olyan tagokból állott, akik korábban ebben a városban annyira elterjedt babonának, okkultizmusnak az áldozatai voltak. De miután Pál apostol megjelent ezen a helyen, és hirdette az evangéliumot, történt ez sok csoda, kíséretében, amivel Isten megerősítette, hogy amit mond, amit hirdet, az felülről való. Az nem emberi bölcsesség hitető beszéde. Megtértek sokan az egyedül igaz Istenhez, ő benne bíztak, feladták a múltukat, megtagadták azt a szégyenteljes dolgot, ami Isten előtt utálatos, és szolgáltak az Istennek. Ennek kézzelfogható bizonyítékát is adták. Ugyanis, ahogy a Cselekedetek könyve 19. részében olvashatjuk, összegyűjtötték ezeket a varázslással kapcsolatos könyveket, odavitték a piasztérre, és elégették. Az értékük hatalmas volt. Fel is jegyzi a Szentíró Lukács, hogy mintegy 50 ezer ezüstpénz volt az értéke. De hozták ezt az áldozatot azért, mert nem akarták, hogy ugye értékét téve másokat mérgezzenek, pusztítsanak lelkileg. Ez a gyülekezet Pál apostol hozzájuk írott levelében csodálatos kijelentéseket kapott. Ugyanis ez a levél az, amelyben ilyen titok tárul fel hatalmasan, csodálatosan, hogy Isten egybe fog szerkeszteni mindent az Úr Jézus Krisztusban menjen és földön. És itt kapjuk ebben a levélben a legcsodálatosabb kijelentéseket arról, ami a gyülekezet helyzetét, ami a gyülekezet kiváltságát ígérheti. És elérkeztünk itt, ugye, ezekhez a csodálatos pálapostoli áldásokhoz, amit itt felsorol, hosszasan az 1-től egészen a 14-ig terjedő versekben, a 12-ig olvastam, azokat a kiváltságokat írja le, amiben a keresztény ember részesült a kegyelem által. De testvéreim, ugyanezt teszi Péter apostol is. Péter apostol is újong afölött, hogy a mi megváltásunk egyedülálló dicsősége milyen hatalmas, milyen csodálatos, mennyire dicséretes. Imádat illeti Istent a hívő helyzete miatt. Hálát annak mind a két apostol, de János apostol is. Azért, hogy Istennek kegyelme ezekben az áldásokban, amiket tőle kapunk nap mint nap, milyen erőt, milyen vigasztalást, milyen jövőt jelent a mi számunkra. Az apostol úgy kezdi ezt a levelet, hogy itt is a címzetteket ezzel szólítja meg, ezzel a kedves és igaz szóval, hogy szentek. A szentek ugye nem egy redegradáló kifejezés, amit manapság sokan kiforgatnak, hogy szenteskedők, álszentek, hanem ez a szentség, ez Isten népének a megjelölésére szolgáló kifejezés volt. Ami azt jelenti, hogy Isten népe, az övéi, akik megtértek, újonnan születtek, azok el vannak választva Isten számára, hogy Isten dicsőségére, az ő tiszteletére, az ő imádatára éljék a maguk életét. Ez a szó az újjászületett hívő helyzetére utal Krisztusban. Krisztusnak a kereszten elvégzett műve, eredménye a szentség. És erre legyünk büszkék. Azokat jelenti tehát, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztust egyetlen Uruknak és megváltójuknak. De testvéreim, ez a kiváltság, ez a helyzet, ahogy szokták mondani, az kötelességet is jelent. A helyzet, amiben vagyunk, az kötelez bennünket. És itt az apostol felsorolja olyan szépen, ismétlődően és újra meg újra, más-más kifejezéseket használva, hogy magatartásunk, életvitelünk egyre jobban feleljen meg ennek a kiváltságnak, ennek a helyzetünknek. A szenteknek meg kell szentelődniük. Ez nem paradoxon, ez nem egy hibás kifejezés. Szentek vagyunk, de ugyanakkor mindig törekednünk kell arra, hogy egyre jobban megfeleljük ennek a kiváltságnak, ennek a kegyelmi helyzetnek. Már a zsidókhoz írt levél írója is, ugye így szólítja meg a tinderteket, hogy törekedjetek mindenki irányába a békességre és a szentségre, mely nélkül senki sem láthatja meg az Istent. Tehát ilyen fontos az, hogy a szentségben növekedjünk, előbbre jussunk, fejlődjünk. Ami azt jelenti, hogy szakadjunk el a gonosz mindenféle formájától, és növekedjünk ebben a szentségben. De szokásához híven Pál apostol ugye a köszöntésében így szólítja meg a gyülekezetet, hogy kegyelem néktek és békesség. És itt a sorrend nagyon fontos és hangsúlyos. Először a kegyelem, mert kegyelem nélkül nincsen békesség. Isten kegyelmének megtapasztalása a megváltásban, aminek eredménye a békesség. Ha Istennel békességre jutottunk, testvéreim, ez egy csodálatos, drága állapot, mert akkor ez a békesség meghatározza a mindennapjainkat is, meghatározza a szeretteinkkel, embertársainkkal való kapcsolatot is. És így tudunk az Istennel való békesség birtokában a béke követei lenni ott, ahová az Úristen helyezett bennünket. És minden nap szükségünk van az Úristen kegyelmére. Ez nagyon hangsúlyos. Mi a kegyelem gyermekei vagyunk. A kegyelem váltott meg, a kegyelem tart meg, a kegyelem adja az erőt, a kegyelem a legfőbb vigasztalásunk. Mert ez teli van Isten csodálatos ígéreteivel. Testvéreim, az, hogy kegyelemben lévő, élő emberek vagyunk, ez az új szövetséget vizsgálva három igeidőben fordul elő. És itt nincsen tévedés. A hívő ember kegyelmet nyert, kegyelemben áll, és a kegyelem fog diadalmaskodni, győzelemeskedni az életében. És ezt mondhatjuk az üdvösség szavával is. Üdvösséget nyertünk, amikor elfogadtunk Isten hívó szavát, amikor engedelmeskedtünk, amikor megbántuk és elhagytuk a mi bűneinket, akkor Isten egy csodát művelt az életünkben. Lelki értelemben egy olyan alapvető változás ment végre, amely alapvetően meghatározza a további járásunkat, a kapcsolatainkat és mindent, amit ebben a földi életben körülvesz bennünket. De ez az üdvösség a jelenben is szükséges. Használja Isten igéje, hogy üdvösséget kapunk újra meg újra. Üdvösségünk van, ami azt jelenti, hogy a kísértésekben ellen tudunk állni. A hívő ember soha nem mondhatja azt, mint a világi ember, hogy ezt vagy azt a rossz tulajdonságot örököltem, benne van a génjeimben, nem tudok változtatni rajta, ilyen vagyok, így kell elfogadni, ahogy vagyok. A hívő ember ezt soha nem mondhatja. Mert a hívő ember Isten parancsaihoz, ha Krisztus igazságaihoz igazodik, ha Krisztus tudja élni a maga életét az ő életében, akkor megkapja azokat az erőket, hogy győzedelmeskedni tud mindenféle gonosz fölött, mert felülről kapott erővel rendelkezik. Isten szentelkel munkálkodik az életében. De itt van ez a másik csodálatos dolog is, hogy üdvösséget fogunk kapni. A kegyelem ott jut teljességre a mi életünkbe, amikor dicsőséges testet fogunk kapni. Ugye ez még hátra van. Istennek ez az ígérete még most nem tapasztalható, mert a testünk gyarló, betegségnek, halálnak, mindenféle nyomorúságnak ki van téve. De eljön az idő, amikor olyan dicsőséges testet kapunk, amely alkalmas a mennyei létformára. És most testvéreim, ugye röviden vizsgáljuk meg azokat a szellemi lelki áldásokat, amely olyan boldoggá tudja tenni, és békességesség tudja tenni a hívő, a keresztény ember életét. De még egy picit tekintsük vissza az Ószövetség népére. Az Ószövetségben ugye Isten ígéretei inkább földi, materiális áldások voltak. Ugye a becsületes, hűséges zsidónak, aki a törvényt tisztelte és minden igyekezetével azon volt, hogy azt betartsa, az Úristen azt ígérte neki, hogy lesz hosszú élete, bő termése, ellenségtől védve lesz, és nagy családdal fog rendelkezni. Ugye ez volt. De az új szövetség embere, a keresztény ember elsősorban lelki-szellemi áldásokra kapott ígéreteket. És az azt jelenti, hogy bár érnek bennünket csapások, nyomorúságok, megpróbáltatások, de mégis ott van ez a vigasztaló, ez az örökké tapasztalható hatalmas dolog, hogy az életünknek az alapszíne mégis a békesség, mégis az öröm, mert Isten ígéreteinek a birtokosai vagyunk. Már itt a földön, ahogy egy régi énekünk mondja, úgy érzem, hogy itt a földön már az örök élet az enyém lett. És most nézzük meg, négy pontba szedve, hogy mik is ezek az áldások. Lehetne ezt fokozni, nem? A legfontosabbakat ugye így lehetne összefoglalni, hogy a hívő örök tanásvégzésnek a tárgya lett. És a hívő megszentelté lett, ez a másik. A hívőnek olyan újjászületett voltának megfelelő öröksége van, amely romolhatatlan, szeplőtlen és elmúlhatatlan. És a hívőnek élő, biztos reménysége van, ami a halállal sem szűnik meg. A hívő örök tanástérésnek a birtokosa lett. Ki van választva? Isten eleve elrendelése szerint. Eleve elrendelve. Ez egy csodálatos dolog. Rengeteget írtak róla, rengeteget vitatkoztak, hogy mi az, hogy eleve elrendelés, hogy Isten egyeseket eleve elrendel az üdvösségre, másokat a kárhozatra. Nem így van. Mert Isten akarata az, ahogy az igében is vele van fogalmazva világosan, hogy minden ember megtérjen és eljusson az igazság ismeretére. De mégis van kiválasztás, mégis van eleve elrendelés, mert erről beszél az ige. Ezt olvashatjuk a római levélben is, hogy mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy az ő fia képmásához hasonlókká legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Mi arra vagyunk elrendelve, testvéreim, hogy Krisztust jelenítsük meg ebben a világban. Hát nem óriási kiváltság ez és tisztség ez, hogy Krisztus élheti a maga életét bennünk, a mi környezetünkben. Ne felejtjük el sohasem, ennek óriási a felelőssége. Mert a világ, a környezetünk olyannak ismeri meg az Isten fiát, ahogyan az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szavainkkal bemutatjuk. És itt egy csodálatos folytatása van ennek a római levélben írott igének, ami átöleli az örökké valóságtól az örökké valósági terjedő időt a keresztény ember életére nézve. Mert így szól ez az ige, hogy akiket eleve elrendelt, azokat eleve el is hívta, és akiket elhívott, azokat megigazította, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ilyen csodálatos a perspektíva. Az indulástól kezdve egészen az érkezésig. Ez Isten kegyelmi műve. Ebben a kiválasztásban szeretet volt. Szeretetében eleve elhatározta, hogy minket fiaivá fogad az Úr Jézus Krisztus által, akaratának jó tetszése szerint. Amikor Mózes felhívja Izrael fiainak a figyelmét arra, hogy vigyázzatok, Isten, mint népet, téged választott ki az Úr, hogy saját népe légy. De soha ne felejtsd el, hogy nem azért választott ki, mert minden népnél nagyobbak lennétek, vagy különbek. Hát ki volt ez a nép? Ott Egyiptomban egy rabszolga nép, egy halálra ítélt nép, akinek a feladata az volt, hogy szinte éjjel-nappallá téve vesse a vályogot és építkezéshez az alapanyagot szolgáltassa. És azt a rendeletet is kiadta a fáraó, hogy ne szaporodjanak tovább, ne erősödjenek, hogy a születendő fiatal gyermekeket, a fiúkat meg kellett ölni. És ilyen népet választott ki az Úr. Egy rongyos, egy rabszolga népet. Nem az erőket, nem a hatalmasokat, nem a uralkodó akkori egyiptomiakat, vagy aszírokat, vagy később babiloniakat, vagy perzsákat, vagy sorolhatnám tovább, a nagyhatalmakat, hanem egy ilyen rongyos rabszolga népet. És Pál apostol is így ír, a Timóteushoz írott első levele egyik igéjében, hogy azért könyörült rajtam az Úr, hogy én rajtam mutassa meg végtelen türelmét azokon, akik majd hinni fognak bennem. Én rajtam, mint egy mintaként, aki Krisztusnak és az ő tanítványainak üldözői esküt ellensége voltam. Engem szólított meg az Úr, választott ki, hogy rajtam keresztül az életemen, szolgálatomon keresztül bizonyítsa, hogy nincs olyan elveszett, nyomorult helyzet egy ember életében, amin a kegyelem ne tudna győzedelmeskedni. Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint a legmélyebb, a legrútabb bűn. Isten kegyelme fel tud hozni. Isten kegyelme üdvözíteni tud. És a másik dolog, hogy a hívő megszenteltett, elkülönítve a Szentlélek hatalma által, hogy engedelmeskedjen az evangéliumnak. Hogy élete Isten kegyelme dicsőségének a magasztalására legyen. És ez, hogy kegyelme dicsőségének a magasztalására legyen, ez mint a refrén háromszor is előjön ebben az ige szakaszban. Személy szerint Krisztus kiontott vérének a megszintése alá, alkalmazása alá kerültünk. Ez a mi helyzetünk. Még akkor is, hogyha a gyakorlati életünk ennek időnként ellene mond. Mert ki merné azt vallani, hogy noha Krisztus vérének védelme alatt vagyok, hogy megváltott ember vagyok, de soha nem védve. Csak a jó, csak az igazat, csak az építő, csak az hasznosat, csak az Isten dicsőítőt teszem. Ugye vannak bukásaink, de tudjuk, hol van a kegyelem királyi széke. És igaz az mindenkor, mindenkire nézve, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tudjuk, hogy hol van a kegyelem királyi széke. És mint a Krisztusban elrejtett emberek, ha oda járunk Isten színe elé, és megvalljuk a mi bűneinket, akkor helyreáll minden. Helyreáll a jó viszony, mint az atyai gyermekek között. Akik beszélnek egymással, akik megvitatják minden dolgukat, akik bizalmasak egymáshoz. Ez mind-mind, ez a lehetőség, a kegyelemnek ez a fajta helyzete és kiváltsága, a mi életünknek is. Igazság. A hívő továbbá újjászületett olyan örökségre, amely romolhatatlan. Péter apostol ír erről, ugye első levelében, hogy újra szült minket élő reménységre, egy romolhatatlan, szeplőtlen, hervatatlan örökségre. Ugye minden, ami a világban körülvett bennünket, még hogyha ugye ilyen szavakat is használunk, ami a valóságnak azért nem felel meg, hogy ugye öröklakás, vagy nagy életbiztosítás, és sorolhatnám tovább, ugye ilyen nincsen. Minden, ami van, amit pillanatnyilag magunknak tudhatunk, attól egyszer el kell válni. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok azok, amik örökké valók. És Isten ilyen romolhatatlan, elpusztíthatatlan, hervatalatlan örökséget ad az övé számára, tartogat, és erre őrzi meg a hívőt. Péter azt mondja, hogy ez az örökség ott van Istennél, mint egy levélben, ő vigyáz rá. De nem csak az örökségre, hanem az örökösre is, hogy ezt az örökséget át tudja venni. Nem angyalaira bízta, nem szolgáló lelkekre bízta, hanem ő maga. Ő maga vigyáz mind az örökségünkre, erre a hervatalatlan, szeplőtlen, örökkévaló örökségre, de ugyanakkor az örökösre is, hogy ezt az örökségét át tudja venni. A hívőnek élő és biztos reménysége van. Ugye a világi ember reménysége legfeljebb addig tart, amíg a halál nem közelít, és nem tudatosodik, hogy itt kell hagyni mindent. Mert akkor minden reménység a halállal együtt ugye elpusztul. A hívő embernek élő reménysége van, amire a halál pura nem tenepszik rá. A hívő ember olyan ígéreteket kapott, és aminek már ugye sok-sok javát, sok-sok örömét itt ebben az életben megérheti, ami elviselhetővé teszi ezt az életet még a próbán terve alatt is, ez Isten igéjetein nyugszik. Isten velünk van. A hívő ember soha nem érzi azt, hogy egy légüres térben mozog, kitéve ugye az eseményeknek, a bizonytalanságnak, a védtelenségnek, az emberek hatalmának, mert tudja, hogy Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történhet az életében. Isten védelme alatt áll az élete. Isten vigyáz rá. Isten őrködik fölötte. Isten akarata és tudta nélkül semmi sem történhet az életében. És amikor könyörög, amikor imádkozik, akkor a leghatalmasabbhoz fordul. És az imádságának ereje, hatalma van. Nem azért, mert ő mondja, hanem azért, mert a leghatalmasabb, az ég és föld urát hívja segítség. És ő meghallgatja. Azt mondja, ugye Pál apostol is, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek föl. Ha tiszta a kezünk, tiszta a szívünk, a vágyunk szent és igaz. Ha Isten akaratára hangolódtunk rá, akkor a mi imádságaink mindig meghallgatásra találnak. De azért csak ott van és bolygatja az embernek a gondolatát, az a kérdés, hogy a hívőnek ugye ilyen kiváltságos, kegyelmi helyzete van, ahogy az apostol írja, akkor miért van a szenvedés? Miért vannak a próbák? Miért vannak a kísértések, a hitpróbák? Testvéreim, amikor a uralkodó körülmények kedvezőek, tudjuk, akkor nagyon könnyű kereszténynek lenni. Manapság talán már státusz szimbólumnak is számít, hogy valaki ehhez vagy ahhoz a híres gyülekezethez tartozik, vagy felekezethez. De testvéreim, amikor Krisztus nyilvános megvallása üldöztetéssel, szenvedéssel jár, akkor ezek az alkalmi követők nagyon hamar lemozsogódnak. Akkor itt derül ki, hogy az a hit milyen alapokon nyugszik. Milyen annak a gyökere, milyen annak a valósága. De a hívő ember mindvégig kitart. Ez a hit dicsőséges hit. Ez a hit maradandó, ez a hit próbák alatt is, amikor jönnek szinte hullámszerűen, akkor is megmarad. Testvéreim, a sátán soha ne felejtjük el. Az igazán hívő embert kísérti. Legtöbbször, legintenzívebben. Gondoljunk csak jóbra, az Ószövetség hatalmas szenvedőjére. A sátán ugye szerte járt a földön, mindenkit figyelt árgó szemekkel, és megakadt a szeme egy valaki jóbon, aki a legigazabb volt akkor élő között. Istenfélő volt, hűséges volt, Isten imádó volt az élete. Annyira vigyázott, hogy családjának tagjai, a gyermekei is mind-mind ugye Isten tiszteletében, az ő dicsőségében éljenek, és ne kövessenek el semmi olyat, ami Isten ellenére van. Mi történt ezzel a jóban? Gyakorlatilag egy nap leforgása alatt olyan tragédia éri sorba, ami senki mást. Jönnek a hírvivők, egymás sarkát taposva, hozza az egyik, ugye az első, hogy gyermekeire rászakadt a ház, mindannyian meghaltak. Majd a másik, ugye, alig eszmél jó, jön a következő hír, hogy hatalmas vagyonát, ami állományban volt meghatározva, ezt is mind-mind ugye elveszítette, mind-mind tönkrelet. És hogy még tetőződjön a baj, olyan utálatos fekélyek lepték el a testét, amitől iszonyodtak. az ismerősei is. Még a felesége is azt mondta, hogy átöld meg az Istent és hajj meg. És mit mond Jobb? Fájdalmában, kínjai között, rívódban, Istennel, mert érthetetlen előtte mindez, ami történik vele. Noha megöl engem, mégis benne bízom. Ez a hit óriási próbát állt ki. Ez a hit nagyon értékes. Csodálatos volt Isten szemében. Isten úgy dicsőítette Jobb hite, ami példa és ragyog, mint a gyémánt, a tiszta, gyönyörű gyémánt. Isten visszaadta neki azt, amit elveszített. Ő nem tudta, hogy mi zajlik le a háttérben az Isten és a sátán között. Ezt mi ugye a Jobb könyvéből olvashatjuk. Sok mindent nem értünk ebben a földi életben, mert nem tudjuk kozmikusan felfogni, értelmezni azt, ami az Isten ellensége és Isten között zajlik. De Isten az övéi által, te általad, én általam megdicsőítheti magát. Ez az emberi élet értelme és csodálatos kiváltsága. Még a próbák között is. A római levél is azt mondja, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. Tehát még a hit próbákat is, a rosszat is fel tudja Isten használni arra, a bennünket érő nehézségeket is, hogy a számunkra is, és az ő számára is a lehető legjobbat eredményezze. És azt se kell elfelejteni sohasem, hogy Isten mindig vigyáz arra, hogy nagyobb kísértés, nagyobb próba ne érjen, mint amit el tudnánk mondani. A próbákhoz a kitartást, az erőt is megadja. Tehát soha ne felejtjük el, a kiváltságunk hatalmas, a kiváltság kötelez, a hívő örök tanácsvégzésnek tárgya lett, a hívő megszenteltett, a hívő újjászületett olyan örökségre, amely romolhatatlan. És a hívőnek élő, biztos reménysége van, amire a halálkora nem teremtsük rá. Adja Isten, hogy ez vigasztaljon, erősítsen, bátorítson minket életünk egész idejében. Amen. Imádkozzunk majd, imádkozás után csendes percet tartunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elégedettenek vagyunk, méltatlankodunk, és hagyjuk, hogy a sátán csüggedésbe, kétségbeesésbe vonszoljon bennünket. Pedig hatalmas dolgokat készítettél el a mi számunkra. Olyan helyzetünk van, ami irigylésre méltó. Kegyelmedből, irgalmadból megbocsátottad minden bűnünket. Felmentettél a kárhozat ítélete alól, és folyamatosan adod, ha engedelmesek vagyunk. Ha Krisztusban van a mi életünk, azt az erőt is, amire szükségünk van, hogy a hitben, a hit próbák terhe alatt is mindvégig meg tudjunk állni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezen felül még olyan ígéreteket is kaptunk, amik csodálatosak, aminek a értékét, aminek a csodálatos, gyönyörűséges voltát szavakba se tudjuk fogalmazni. Mert minden emberi kifejezés, erőtlenés gyönge, hogy el tudnám mondani, hogy mi vár azokra, akiket te szeretsz, akik az üdvösség várományosai, akik hozzád érkeznek. Olyan ez, ami szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, amit te készítettél a tégedet szeretők számára. Áld meg a mi életünket, ne engedd, hogy az üdvösség reménységét feladjuk, segíts bennünket, édesatyánk. Segíts abban, hogy legyen Krisztus váró reménységünk mindvégig, amíg ezen a földi életen élünk. Mert ennek megtisztító, csodálatos hatása van a mindennapokra nézve is. Adj erőt, segíts bennünket, szentelked hatalmas támogatása, adja meg mindenkor azt, amire szükségünk van. Tedd a mi életünket tégedet dicsőítővé, hasznossá, a te nagy nevedet magasztalóvá. Segíts bennünket, hogy azt tegyük mindenkor, ami előtted kedves, ami a te dicső akaratodnak megfelel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, a te nagy neved dicsőségére, hallgass meg. Amen. Ki azért így imádkozzatok? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen is megbocsátjuk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adja az ő békességét néked. Amen.